Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mári Rádióban a pénteki hittanórát hallják, kedves hallgatóink! Nemrégiben jelent meg Ferenc pápának a legújabb apostoli buzdítása, Gaudete et exultate címmel, örüljetek és újjongjatok címmel, amelynek a témája az élete szentségre szóló meghívásról a mai világban. És azt mondja Ferenc pápa, hogy nem egy életszentségről szóló értekezést akart írni, hanem az a célja, hogy megismételjem az életre szóló meghívást, annak veszedelmeivel, kihívásaival és alkalmaival együtt, úgyhogy keresem a megtestesülését a jelenlegi világban. Az életszentségről érdemes újra és újra egy kicsit beszélnünk. Ugye május 1-én volt Brenner János vértanú papnak a boldog-e avatása. Nagyon sokan imádkozunk, akár Mindszent József, akár Márton Áron boldog-e avatásáért, mert úgy tapasztaljuk, mert a őket ismerők úgy érezték, úgy élték meg, hogy az életszentség valamiképpen megjelent az ő életükben. Persze veszély lehet az, hogy azt gondoljuk, hogy az életszentség az egy távoli dolog tőlünk, az a papoknak, püspököknek a része, vagy az életszentség azt jelenti, hogy egész napomat imádságba töltöm, meg azt jelenti, hogy folyamatosan tökéletes életet kellene élnem. Amikor a szentekről hallunk itt a Mári Rádióban is, a különféle műsorokban, vagy a szentmiséken egy-egy szentről szólunk, beszélünk, akkor újra és újra kiderül, hogy nem is arról van szó, hogy ők tökéletes életet éltek volna. A mai evangélium, Máté evangéliumát olvassuk folyamatosan a köznapokon, Máténak a meghívását beszél el a számunkra, akit Jézus a vámos asztal mellől hívott meg. De tudjuk jól, hogy Péter apostol megtagadja ott a szenvedése éjszakáján Jézust, vagy János és Jakab a Boanergeszek, akik a mennydörgés fiai, és azt mondják, hogy hívjuk le a szamaritánusokra Isten nyilát, mert nem fogadnak be bennünket, vagy ismerjük Tamásnak a hitetlenségét, ismerjük Pál apostolnak az életét, aki a keresztényeket üldözés úgy találkozik Jézus Krisztussal, de valahol minden szentnek az életében megjelenik az, hogy ők küzdő emberek voltak. Olyan emberek voltak, akik a jóért harcoltak, akik a jó harcot megharcolták, akik folyamatosan keresték az Istennel való kapcsolatot, és fokozatosan és folyamatosan alakult az életük, változott az életük, tökéletesedett az életük. A Magyar Kurér még 2011-ben Minden Szentek ünnepén írt egy összeállítást az életszentség útjáról a mindennapokban, ahol megerősíti azt, hogy a világ nem fog megújulni, ha az emberek az életszentségben nem saját állapotbeli kötelességük teljesítését látják. A munkás a munkahelyén, a katona a hadseregben válik szenté, a beteg a kórházban, a diák a tanulmányai által, a földműves a földet művelve, a pap saját szolgálata által, a hivatalnok pedig a hivatalában. Minden plusznak gondolt lépés az életszentség útján olyan lépés, amely saját kötelességünk beteljesítéséből áldozunk fel. Ez egy kínai bíboros mondta, vagy vietnámi bíboros mondta, akinek a boldogatási eljárása folyamatban volt, amikor ez a cikk született. A II. Vatikáni zsinat tanítása szerint a keresztény életszentség a szeretet teljes megélésében rejlik. Az életszentség legfőbb útját Isten és a felebarát szeretetében jelöli meg. Szeretni Istent annyit jelent, hogy megtesszük az ő akaratát, ez minden ember, minden keresztény mindig teljesíteni tudja. Úgy vélem, Isten akaratának megtétele a szentévállás modern útja. Nem kell kolostorba vonulni, nem szükségszerű, hogy Istennek szenteljük magunkat, vagy papok legyünk. Nem, elég megtenni, amit Isten akar tőlünk. De mikor? Hát mindig. Vajon tudjuk, mi az Isten akarata? Persze, betartani a parancsait, tenni az állapotbeli kötelességünket, hallgatni a lelkiismeretünk hangjára, ahol Isten szól hozzánk, és hogy ezt egyre tökéletesebben tegyük. Ezeket Kiara Lubik gondolataiból idézem, hogy az életszentség kapcsán egyre jobban megfogalmazódik az, tehát az életben, a mai mindennapi életünkben, hogy az életszentséget bárki megvalósíthatja. Minden szentek ünnepe ugye abban erősít meg bennünket, hogy nem csak a szenté avatott, a liturgiában ünnepelt szentek jutottak el a mennyországba, hanem mindenkinek az útja a mennyország felé vezet. Mindenki megélheti az életszentséget, mindenki eljuthat az Isten országába, ha igyekszik tenni a jót, ha a bűnbánat útját járja újra és újra, hogyha igyekszik megerősödni mindabban, ami a szent életet jelenti az ember számára. Maga a szent kifejezés, a héber kadós, kódes, szentség szóból ered, kultikus értelemben elkülöníteni, kiemelni, elhatárolni a hétköznapiból ebből ered. Ellentétes fogalma profán, a megszokott magatartás számára megközelíthető. Rokon szava a tiszta, görög hagios és agnos párhuzamnak megfelelően. A Tórában a szent kultikus, a tiszta rituális alapfogalma, önmagát tükröző valóság, a tiszta, a benne részesülésnek a feltétele. Abszolút értelemben szent az Isten, a kultikus értelemben a profán, hétköznapi használatból kiemelt Istennek szentelt dolog, ember, tárgy vagy hely. Vallási erkölcsi értelemben a személynek a tulajdonsága. Erkölcsi értelemben fedhetetlenség, tökéletesség a gondolkodásmódban és a cselekvésben. Meg lehet nézni a katolikus lexikonban, hogy a szentről hogyan szól, hogy az Ószövetség hogyan beszél a szentről, aztán Qumránban hogyan használják a szentnek a kifejezését, és hát végül pedig nyilvánvalóan az Újszövetségben is megnézhetjük, hogy a szent kifejezése mit jelent, hogyan mutatkozik meg, hogyan használja a szentírás a szent kifejezést. Érdekes, hogy Pál apostol úgy használja a szent kifejezést, hogy a közösségre, a keresztény közösségre érti a szentet. Aztán a szóhasználatban ez átalakul, és a szentként, ami ugye a profánból kiszakítottat jelent, az embernél szentnek azt mondjuk, aki már eljutott az Isten országába, aki már ott van az Isten színelátásán, és ilyen értelemben már nem beszélünk arról, hogy a közösség vagy a keresztény ember az önmagában a földi életében szent lenne, hogy ez a kifejezés arra utal a számunkra a mai gondolkodásunkban, szóhasználatunkban, hogy az Isten országába eljutott embereket nevezzük szentnek, és az életszentség útján szeretnénk járni, szenté szeretnénk válni, nem abban, nem úgy, hogy már itt a földön tökéletesek lehetnénk, hanem úgy, hogy Isten szeretetét megélve igyekszünk egyre inkább alakulni úgy, hogy abból az Isten szeretete mások számára is látható legyen. Most hallgassunk egy kis zenét.
Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folytok ajkan. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folytok ajkan. Énekeljetek új éneket, szóljon háladal az Istennek. Jósága hív, életre gyermekévé tesz bennünket. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folytok ajkan. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét
az ő népi győzteseknek adja életét.
Dicsőség, magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zenge folyton hajtan. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zenge folyton hajtan.
Ölvéneket hát szóljanak templomában is, szúrjanak.
Dicsőség!
Lelkünk fénye, őt dicsérje, minden betör a dicsősége.
Dicsőség! Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zenge folyton hajtan. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zenge folyton hajtan.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. Ferenc pápa Gaudetet Exultate címmel adta ki apostoli buzdítását, amely az élet szentségről szóló buzdítás. Örüljetek és újongjatok, mondja Jézus azoknak, akik üldözést vagy megaláztatást szenvednek miatta. Az Úr mindent elkéres, amit fölkínál érte, az igazi élet, a boldogság, amelyre teremtve lettünk. Azt akarja, hogy szentek legyünk, és nem azt várja, hogy megelégedjünk egyfajta középszerű, felhígított, széteső élettel. Az életre szóló, az életszentségre szóló meghívásról beszél azután a Szent Atya ebben a dokumentumban, majd pedig két rejtőző ellenségre, a mai gnoszticizmus és a mai pelagianizmusra hívja fel a figyelmet. Azután a Mester világosságában, hogy a Szentírásnak két részletéről szól a Szent Atya, az egyik a nyolc boldogság, a másik pedig Máté evangélium a 25. fejezetében, amikor külön választja a juhokat a kosoktól, ez a példabeszéd, ebből a példabeszédről szól a Szent Atya. Utána az életszentség néhány jellemző vonása a mai világban, hogy hogyan tudjuk az életszentséget megvalósítani. Türelem, szerítség, öröm, humorérzék, bátorság, buzgóság, állandó imádságban. Végül pedig a küzdelem, az éberség, a megkülönböztetés, erről szól a Szent Atya ebben a dokumentumában, amelyet szeretnénk egy kicsit a következő hetekben átvenni, a következő hetekben végig gondolni, hogy mi magunk is megerősödjünk az életszentségnek az útján, hogy megerősödjünk azon az úton, amely az Isten országa felé vezet bennünket. Az elején a Szent Atya azokról a szentekről szól, akik bátorítanak, kísérnek bennünket. A zsidó levél tanúk koszorújáról beszél, akik arra bátorítanak, hogy fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Szó van benne Ábrahámról, Sáráról, Mózesről, Gedeonról, másokról. Arra kapunk felhívást, hogy ismerjük föl, a tanúk felhője övez bennünket, akik biztatnak bennünket, hogy ne az út szélén álljunk, hanem haladjunk a célunk felé. Ugye az életszentség útja útonlevés, az üdvösség útja útonlevés, és ezen az úton szeretnénk járni, szeretnénk haladni. A szentek, akik már elérkeztek Istenhez, a szeretet és a közösség kapcsolatában vannak velünk. Erről tanúskodik a Jelenések könyve, amikor közben járó vértanúkról beszél. Nem egyedül kell tehát hordoznunk azt, amit valójában egyedül nem tudnék hordozni. Isten szentjének a serege oltalmaz, támogat, hordoz az ő tenyerén. És érdekes módon a Szent Atya Ferenc pápa, 16. Benedek pápa beiktatási beszédének egy részletét idézi. a boldoggá és szenté avatások során az erényes hős erények hősies gyakorlását vizsgálják, illetve az élet feláldozását a vértanúknál. Az élet olyan oda ajándékozása Krisztus példájának a követése, és méltó a hívők csodálatára. Egy boldogra emlékeztet itt a Szent Atya, aki a keresztények egységért ajánlotta föl az életét. De nem csak a már boldog és szenté avatottakra gondolhatunk. A Szentlélek mindenfelé árasztja Isten szent népében az életszentséget, mivel úgy tetszett Istennek, hogy az embereket ne egyenként, hanem minden társas, kapcsolat kizárásával szentelje meg és üdvözítse, hanem néppé tegye őket, mely őt igazságban megismeri és szentül szolgál neki. Nem létezik teljes önazonosság egy néphez tartozás nélkül, ezért senki sem egymagában elszigetelt egyénként üdvözül, hanem Isten az emberi közösséget alkotó személyes kapcsolatok szövetét szemmel tartva vonz magához bennünket. Isten népi dinamikájába akar belépni. Szívesen látom meg az élet szentséget Isten népének türelmében, a szülőkben, aki nagy szeretettel neveli gyermekeiket, férfiakban és nőkben, akik fáradtságos munkák eredményeként viszik haza a kenyeret, betegekben, idős apácákban, akik őrzik a mosolyt. Ebben a napról napra állandó előbrejutásban látom a küzdő egyház életszentségét. Gyakran a kapunál megállók és mellettük élők életszentsége és Isten jelenlétének tükröződései, más szóval élve az életszentség középosztálya. Tehát azokra tekinthetünk, akik teszik a dolgokat a mindennapok egyszerűségében, akik békében végzik a munkájukat, nem feltétlenül feltűnő vagy kitűnő emberek, kimagasló emberek, a mindennapok hűségében tevékenykedő emberek. És milyen sokszor tapasztaljuk, hogy nem csak a nagy, neves emberekre van szükség, hanem azokra mindenkire, aki a kezük alá dolgozik, mindenkire, aki csöndes egyszerűségben teszi a dolgát a tehetségéhez, a képességeihez mérten. Hagyjuk, hogy ösztönözzenek minket az életszentségnek azok a jelei, amelyeket az Úr annak a népnek a legalázatosabb tagjai által nyújt, amely Krisztus prófétai küldetéséből részesedik. A világ történelem dönti eseményeit lényegesen befolyásolják olyan lelkek, akikről a történelem könyvek egy szót sem mondanak, és hogy kik azok a lelkek, akiknek köszönetet kell mondanunk személyes életünk döntő eseményeiért, azt csak azon a napon fogjuk megtudni, amelyen minden rejtett dolog nyilvánvalóvá lesz. Az élet szentség az egyház legszebb arca. A Szentlélek a katolikus egyház keretein kívül nagyon eltérő körülmények között is mutat olyan jeleket, amelyek az ő jelen létéről tanúskodnak, amelyek segítségével magának Krisztusnak a tanítványai mélyebben megértik az általuk közvetített üzenetet. A Krisztusért vállalt vértanúság katolikusok, ortodoxok, anglikánok, protestánsok közös öröksége. A szép ökumenikus megemlékezésen a 2000. jubileumi évben a Kolosszeumban akart a Szent Pápa megünnepelni, II. János Pál pápa hangsúlyozta, hogy a vértanúk halála mindent megosztó erőnél hangosabban beszélő örökség. Tehát fontos mindannyiunk számára, hogy egyrészt fölismerjük az életszentségünk útját, fölismerjük azokat a szenteket, akik körülvesznek, akik támogatnak, akik erősítenek bennünket. Most ismét egy kis zene következik.
Így szól az Isten, kiárasztom lelkem, a végső időben az Úr nevét kikéri, üdvözölni fog. Szemem előtt az Úr, I'm
nyugodhatok meg, ő ágyomból. Szívem örvend, nyelvem énekel, és testem is végében nyugszik el.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban az élet szentségről, a szent életről, a szentre, szentségre törekvésről gondolkodunk közösen, és hozzá lehet szólni a témához a 374 0904-es telefonszámon, ha valaki szívesen elmondja, hogy hogyan találkozott a szenttel, hogyan találkozott azzal, ahogyan valaki megélte, megvalósította az élet szentséget, akkor bátran telefonáljon, osszuk meg bátran közös kincseinket. Azt láttuk, hallottuk, Szent Atya, amikor az életszentség tapasztalatát járja körül, akkor egyrészt a közösségben való kapcsolódást mutatja a Szent Atya az életszentség útját, de ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk, hogy az Úr hív az életszentség útjára. Az életre szóló meghívásra szeretnék emlékeztetni, fogalmaz a Szent Atya, az Úr, amellyel az Úr mindenki, mindegyikünk felé fordul. Arra a meghívásra, amely mindannyiunknak szól, szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok. Van egy telefonálunk a vonalban, tessék, Mári Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nagyon röviden, mert mobilról beszélek, a nagymamám példáját szeretném megosztani, amit én életszentségnek éltem át. Ő 104. évében halt meg, ami egyrészt egy kegyelem az Úrtól, és ő 4 polgári osztályt végzett annak idején, ez nagyjából a mai 8 általános, de akkor egy kicsit többnek számított, és több mint 60 évig feleségként volt a nagypapa mellett, és ő túlélte, és ami az életszentséget jelentette számomra, az egyik az, hogy gyerekkoromban sokszor voltam a nagyszüleimnél, mert édesapám egy kicsit bűnös ember volt, és édesanyám sokszor vitt a nagyszüleimhez, hogy ott nevelkedjem, és akkor mindig azt láttam, hogy a nagymama 5 órakor felkelt, és amikor 6 órakor a nagypapa elment a műhelybe, művezető volt, addigra mama begyújtotta a sparheltot, elkészítette a reggelit, ki volt téve az aktatáska, és ez csinálta 60 éven keresztül, és amikor a család meglátogatta, minden ünnepen a nagyszülőknél voltunk, akkor a nagymama volt az, aki olyan töltött paprikát, meg töltött káposztát csinált, és amikor 104. évében meghalt, az élete utolsó 7 évét azt idős otthonban töltötte, és ennek nagy részében én voltam a kinevezett gondnoka, gyámhivatal által kirendelt gondnoka, és emlékszem, hogy amikor már nem nagyon tudott úgy kommunikálni a világgal, akkor is mindig elbeszélgettem vele, és mondta, hogy hát mesélj, én itt ülök, én nem tudok mit csinálni, te mesélj. És akkor azt mondja 100. évében, hogy ő ott van az idős otthonban, és éjszaka azon gondolkodott, hogy ő már nem tudná megcsinálni a mákos beiglit, mert elfelejtett sütni, hogy már így ennyire nem aktív, csak ott fekszik egy ágyon. és egészen haláláig azt szoktam mondani, én egy 56 éves férfi vagyok, hogy a nagymamám volt az a leginkább tiszteletre méltó asszony, akinek én az arcát a legszívesebben megcsókoltam, ráncos száz éves korában is, ezt el szoktam mondani hölgyeknek is, és én azt hiszem, hogy amikor én kimegyek a temetőbe és imádkozom a nagymama lelkiüdvéért, vagy ma például pénteken valószínű bemegyek az irgalmasság órájára ferencesekhez, ha tudok, igen, hanem. Én sokszor szoktam a nagymamáért imádkozni, és azt mondom, hogy a mai világban is elmondom ezt a történetet, hogy így is élhetett egy asszony, és az egész családunknak ő a boldogsága volt, a lelke volt. Azt hiszem, hogy valahol az Isten itt megmutatta az életszentségnek az egyik formáját. Hát én leteszem és meghallgatom.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta. Valóban, ugye erről beszél a Szentatya is, meg sok minden, hogy a hétköznapok egyszerűségében megélt élet az jellé válik család körében mindenképpen, és milyen jó lenne, ha ma sok család ilyen módon követné az ősök példáját, hogy mi magunk is váljunk szenté, mi magunk is váljunk jellé a környezetünkben, hogy a mi unokáink is úgy tudjanak felnézni ránk, és úgy tudjanak visszaemlékezni ránk, hogy milyen jó volt szemlélni az ő ráncos arcát, a redőket a homlokán, és a mosolyát, milyen jó volt hallgatni az ő történeteit. Hát erre törekedjünk, ebben próbáljunk megerősödni mindannyian, hogy egyre jobban mi is ilyen jelekké váltunk, mint amilyen jelről beszélt a hallgató az előbb, újabb hallgató van a vonalban. Tessék, Mári Rádió!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy tisztettel köszöntöm, Atya, és a kedves Mária Rádió hallgatókat is. Kók Máriáról olvastam, hogy a tüzes lelkűek jutnak fel a csúcsra, és ez a tűz a szeretet tüze lehet. Az édesanyánkhoz, mikor mentünk, mindig azt mondta a szomszéd asszony, hogy az anyukánk úgy ragyog, hát ez a szeretet tüze volt, dicsértessék.
Mindörökké, amen, igen, ez fontos, hogy észrevegyék, nem azért, mert mutogatjuk, hanem mégiscsak a szeretet, a szent életre törekvés az átsugárzik, átragyog az életünkön, a mindennapjainkon. A második vatikáni zsinat is arról szól, írja a Szent Atya, hogy ki a maga útján, nem kell kedvünket veszíteni, ha az életszentség elérhetetlennek látszó mintáit szemléljük. Tanuk ők, akik sürgetnek és tanúskodnak, de nem arra valók, hogy másoljuk őket, mert ebben az esetben még el is távolíthatnának attól a páratlan személyes úttól, amelyet az Úr tartogat a számunkra. A lényeg, hogy minden hívő ismerje föl a saját útját, amit Isten személyesen neki szán. Azon a legjobbat hozza ki magából, és nem az, hogy annak utánzásába merüljön ki, amit nem az ő számára gondoltak el. Minnyien kapunk arra kapunk meghívást, hogy tanúk legyünk. A tanúság tételnek azonban sokféle konkrét megvalósulása van. Egy keresztes Szent János, a nagy misztikus, a lélek énekét írta, kerülni akarta az általános szabályokat, azt magyarázta, verseit azért írta, hogy mindenki a maga módján tanuljon belőle, mert az isteni élet egyikkel így a másikkal úgy közli önmagát. Különböző formák között szeretném hangsúlyozni, írja a Szent Atya, a női géniusz is megmutatkozik az életszentség női stílusában, melyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Isten szentsége tükröződhessék ebben a világban. Ennek mindegyünknek lelkesítenie, bátorítania kellene az önátadásra, hogy fel tudjunk nőni ahhoz a páratlan és megismételhetetlen tervez, amelyet Isten egy férfi vagy egy nő számára öröktől fogva elgondolt. Mielőtt megalkottalak volna anyád méhében, ismertelek, mielőtt megszülettél volna, megszenteltelek. Tehát fontos, hogy ezt így lássuk. Újabb telefonáló van a vonalban. Tessék, Mária Rádió.
Hát dicsértessék a Jézus Mindörök Krisztus, Atya. Hát ugye az életszentség, én most kapcsolódtam be egy pár perccel ezelőtt ebben a műsorban, lehetséges, hogy nem ide vonatkozik az, amit én most hirtelenében szeretnék elmondani. Tessék rám szólni, ha nem aktuális a téma. Szeretnék megemlékezni egy domonkos atyáról, Szigeti Imre József atyáról, aki a magyar katolikus papok közül a harmadik leghosszabb időt töltötte állami gondozásban, már mint börtönfogságban, 16 évet. Na most én nekem a gondviselés egy olyan csodálatos életet indított el az ő vele nagyon régen való rendkívüli megismerkedések keretei között, hogy az valami mondhatatlan, hogy tehát csak hálát tudok adni az ő hiteles életéért, életre szóló hűségéért, meg nem törettetett jelleméért. Nem csak a Domonkos rendnek éke és kincse volt, hanem tanítómestere, lelkivezetője is volt mindazoknak, akik hosszú élete és több mint 70 évi szerzetes papi szolgálata során közvetve vagy közvetlenül hozzákapcsolódhattak, ide számítva természetesen azokat is, akik a hosszú börtön rabság ideje alatt is megismerték és megszerették őt. Nem egy atyának volt a börtönben is a lehetősége kihasználása mellett tanító mestere. Most tisztelen csak nevet mondok, a Varjú atya, Kuklai atya, és még többen mások, akik most hitlenen nem jutnak eszembe. Na most az ő börtönfogsága úgy adódott, hogy az 50-es években volt egy úgynevezett keresztény, nem zavarok, ha én most egy kicsit...
Egy percünk van még, csak annyi a dolog
akkor
igazából,
bocsánat. Akkor azt hiszem, elég lesz ennyi. Ő egy olyan szentéletű ember volt, hogy mindazok, akik kapcsolatban voltak vele, csak hálát adhatnak az Úristennek. Mondhatnék többet, de nem akarom húzni az időt. Elnézést.
Semmi gond, köszönjük szépen mindenre kellemet. Köszönjük, hogy ezt elmondta, valóban ez nagyon fontos.
Én nagyon szívesen beszélnék erről, mert olyan kihalnak az emberek,
igen.
Ezek a dolgok feledésbe merülnek, pedig nem lenne szabad.
Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta.
Igen. Mi a tanúi voltak az életünknek.
Köszönjük szépen mindörökjemben. Nagyon jó hallani ezeket a szent példákat, és nagyon jó látni ezeket a dolgokat. Egy percünk van még, Béla bácsi itt van velünk a telefonvonalban. Halló. Úgy látszik mégsem. Megszakadt, lehet, hogy igen, tehát sajnos ugye a műsoridőnk szalad, és pillanatunkban belül vége van a műsoridőnknek, úgyhogy más nem marad már nagyon hátra, mint hogy megköszönjem a kedves hallgatók figyelmét, szeretetét, hogy támogatják, segítik és erősítik a rádió működését, a rádió műsorát, és köszönöm, hogy velünk vannak, köszönöm, hogy szeretik, támogatják és erősítik a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.